Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket. Énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár lesz a havi Zsoltárunk, ezzel kezdjük valamennyi Isten tiszteletünket. Ebben a hónapban. A 119. Zsoltár így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család és gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét a Máté Evangélium 28. részéből, hogy miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. A Máté Evangélium 28. részének 18., 19. és 20. versét olvasom. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus többes számot használ, illetve egy egész nyájat átfogó látást képvisel, tudnilik, azokra gondol, akik majd meg lesznek keresztelve minden nép közül, akik az ő nyájához tartoznak, mert ő a pásztor, és van nyája. A nyájon belül pedig vannak a juhocskák, és ő minden egyes juhocskát személy szerint ismer. Annak idején, amikor Erdélyben egy esztenára fölmentünk a hegyekbe, éppen hazatértek a juhok, és a nagy karámnak az ajtajánál ott állt a pásztor, és egyenként engedte be a juhocskákat a karámba. És mindegyikhez néhány szót, kedves szót szólt, megveregette, mondta, hogy na, ez hamarosan szülni fog, na, ennek a lába megsérült, tehát mint egy személyesen ismerte a juhocskákat. Ugyanúgy a Jézus Krisztus, mint jó pásztor, személy szerint ismeri a juhocskákat, és így a kis Mátyást is személy szerint ismeri, minden megkeresztelt gyermeket személy szerint ismer, ezért is gyakran mondom áldásként a keresztelés után, hogy az Úr legyen neki őriző pásztora. Tehát noha Jézus Krisztus itt többes számú, mondja, hogy minden népeket, tehát egy egész nyájra való látást sugalnak ezek a szavak, azon belül biztosak lehetünk, hogy minden egyes juhocskát személy szerint külön-külön egyenként is ismer. És ez azért fontos, mert ezen a keresztelésen ezt szeretném hangsúlyosra tenni, hogy a hit személyes dolog. Az Istenhez tartozás ez egy személyes dolog. Nem egy ilyen megfoghatatlan és megszámlálhatatlan massza az, amelyik Istenhez tartozik, hanem egyéneket ismer személy szerint. Személyes dolog ez. Mert Isten személyeket választott ki. Erről énekeltünk, hogy nem éltem még a föld színén, én rólam van szó, mondhatja a hív ember. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Még rólad én, mit sem tudtam én, te már engem tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Tehát amikor Isten tervet fogalmazott meg, akkor személyekre nézve hozta a döntését, és nem véletlen, hogy ez a kisfiú itt van közöttetek, mert Isten belehelyezte a ti szerető kezetekbe, ennek a kedves párnak, ennek a családnak ajándékozta immáron a második gyermeket. Azonban nem csak a kiválasztásra nézve láthatjuk, hogy ez egy személyes dolog, hogy Isten személyeket választott ki, hogy ő majd él és hozzá fog tartozni, hanem a Jézus Krisztus legnagyobb tette, hogy a bűneinkért meghalt, hogy ne nekünk kelljen a kározatba menni. Tehát neki ez a legnagyobb tette, hogy azt a büntetést, ami miatt mi örökre el kellene, hogy veszünk, magára vette. Ez volt a keresztnek a titka. Ez is személyes dolog volt. Vagyis ha Jézus Krisztus személyekért halt meg, és bűnbocsánatot szerzett mi nekünk, akik majd később hiszünk ő benne, ez egy személyes váltság volt, azokért adta oda az életét, akiket az Atya ő neki odaadott. És erről szól a keresztvíz is, mert egy szimbolikus cselekedetben részesül ez a kisfiú. És egy szimbolikus, jelképes cselekedetnek vagyunk a tanúi, ahol van egy jegy, vagy jel, ez a víz, és van mögötte a jelzett dolog. A víz ábrázol valamit. Maga a víz nem mossa el a bűneinket, hiszen a bűnünk a lelki valóság. A víz meg egy matéria. De valamit kiábrázol, valami lelki valóságot, hogy amint a víz le tudja mosni a testnek a szennyét, úgy a Jézus Krisztus meg tudja a lelkünket tisztítani mindattól, ami akadályoz abban, hogy imádkozzunk, hogy higgyünk, hogy hozzátartozzunk, hogy az övéi legyünk. És ez úgy történik, hogy Jézus Krisztus vére azért hullott a kereszten, hogy bennünket tisztára mosson az ő áldozata, és erről beszél a keresztvíz. Tehát látjuk, hogy a hit egy személyes dolog, és most azt látjuk, hogy Isten részéről, mert ő valamit tett, a döntést hozott ő felőle, meg mi felőlünk. Ő valamit tett, amikor Jézus Krisztus konkrét személyekért adta oda az életét, tehát az ő részéről ez egy személyes dolog. Az a feladat, hogy a gyermeket úgy neveljük és neveltessük, hogy az ő részéről is személyessé váljék ez az egész, és a másik fél is felfogja, hogy miről van szó, mert személyes kapcsolat két személy között jöhet létre, két személy beleegyezésével jöhet létre. Isten már beleegyezett. Ezt már megtette, amihez szükséges, és most még egy különleges ígéretet is tesz, meg egy jelt is ad, elpecsétel ezt a gyermeket. Isten részéről megvan a személyesség. A gyermek részéről akkor lesz meg a személyesség, hogyha ezt felfogja, megérti, és azt mondja, hogy Isten szeretett engem, szeret engem, én viszont szeretem őt. Tehát ő tud rólam, én is akarok őróla tudni. Ez azonban úgy neveljük, szükséges, hogy úgy neveljük, és úgy neveltessük, hogy ezt felfogja és megértse. Tehát nem lehet elég korán elkezdeni a gyermeknek a hitbeli nevelését, ez még úgy történik, hogy látja, hogy a szüleim imádkoznak. Látja, hogy a szüleim nem áll távol a Biblia, hogy a szülei megmutatják, hogy hol van a gyülekezet, mert ők is jönnek. És ez a hitben való nevelés, hogy nem csak, hogy imádkozunk érte, mert hát ez bizonyára megvan, hogy imádkozunk érte, hanem imádkozunk vele, amit már ő ezt meg tudja valahogy fogni, vagy érti, vagy érzékeli, összeteszük a kis kezét, és imádkozunk vele, és persze megtanítjuk a gyermekkori imádságokat is, de megtanítjuk azt, hogy saját szavával tudjon imádkozni, hogy elmondja saját gondolatait Istennek, aki ott van, egy élő személy, aki őt már régen várja és szereti, és azt akarja, hogy a gyermek is azt mondja, hogy igen, hozzád akarok tartozni. És ez a konfirmációban teljesedik be a mi egyházi gyakorlatunkban, amikor majd már az értelmével fel tudja fogni ezeket a dolgokat, és az egyházi oktatásban részesülve meg tudja, hogy mit jelent az, hogy keresztjén lehetek? Mit jelent az, hogy én meg vagyok keresztelve? Mik ezek a rendelések és ezek a végzések, amik körülvesznek engem? Mi az oka annak, hogy a szüleim hozzá Istenhez tartoznak és hívő emberek? Mi ennek a magyarázata? És amikor a kérdéseit keresi, felteszi, akkor megkapja a választ, és akkor már létrejöhet a kapcsolat Isten és közte. És akkor valóban láthatjuk azt, ami az alaptételem volt, ami keresztény alapigazság, hogy a kereszténység és a hit az egy személyes élő kapcsolat Istennel. Isten segítsen benneteket ebben az előttetek levő szép életszakaszban, hogy tudjátok ezt a kisgyermeket Jézus Krisztus tanítványaként nevelni, hogy egyszerű ezt elfogadja és erre igen mondja. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és úgy hallgassuk meg a fogadalomtételt. Akarjátok-e, hogy ez a kisfiú a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, gyülekezettel együtt fennhangon, valljuk meg az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Annyira megörvendeztettél bennünket, Istenünk, amikor kedves szavaid eljutottak hozzánk, amikor mi magunk is most átéltük, hogy ez egy személyes dolog a hit és a veled való kapcsolat, mert te már megtetted a lépéseket irányunkba, előbb szerettél bennünket, kiválasztottad a tieidet, meghalt Jézus érettük, és ők ezt elfogadhatják. Köszönjük, Urunk, hogy rólunk van szó, és köszönjük, hogyha a hit hullám hosszán közeledünk hozzád, és megtalálunk téged. Most megköszönjük ezt a kisfiút. Köszönjük, hogy megajándékoztad ezt a házaspárt ezzel a második gyermekkel. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a szülésben és a várakozás idejében előtte. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt a kisfiút, és kérhetjük, hogy őrizd, vezesd és munkálkodj a szívében, hogy majd egyszer élő hit kapcsolja a megváltóhoz, a Jézus Krisztushoz. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Áldást kívánunk a kisfiú és a család életére, és elénekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Közben megkérem a gyermekeket, kedves fiúk és lányok, az éneklés közben menjetek majd ki a gyerekórára a Zsuzsinén vezetésével. A 134. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy tanúi lehettünk ennek a keresztségnek. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, és törődsz velünk. Köszönjük, hogy ezt az elmúlt időben is átélhettük. Akkor visszanézünk a mögöttünk levő napokra, akkor megköszönjük, hogy velünk voltál, hogy erőt adtál nekünk, gyógyítgattál bennünket, nem a bűneink szerint bántál velünk, hanem kedvesen hozzánk hajoltál, gondoskodtál külső dolgainkról, ételünkről, italunkról, ruházatunkról, adtál erőt, hogy tudjunk dolgozni, hogy ellássuk feladatunkat. Köszönjük, hogy velünk voltál a nehéz utakon, betegségünkben is megsegítettél a te erőddel és biztatásaiddal, hogy ne csüggedjünk el. És most különösképpen megköszönjük, hogy a gyászban is ott voltál az a kedves családdal, akik nagyon nehéz úton jártak, és igével vigasztaltad őket, és bátorítottad őket. Köszönjük az igét, amit adtál. Köszönjük, hogy visszaemlékeznek egy kedves életre, és megköszönjük azt a szeretetet, amit általa kaptak, és kérjük, hogy adjál vigasztalást őnekik. Megköszönjük, Urunk, a családjainkat, megköszönjük a gyermekeket, akik most velünk egy időben a gyermek órán vannak. Megköszönjük a gyülekezeti alkalmakat, hogy itt voltál, amikor a női konferencián előadás hangzott el, és hogy olyan jó beszélgetést adtál. Köszönjük a hétközi alkalmakat, amik mögöttünk vannak, és már előre megköszönjük az előttünk levő alkalmakat. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket, és te irányítod a mi életünket. Köszönjük, hogy adtál nekünk otthont, adtál nekünk gyülekezetet, köszönjük, hogy adtál nekünk hazát, és hogy a mi hazánkat szeretjük, és a mai napon különösen kérünk a mi magyar nemzetünkért, a jelenünket és jövőnket hadd tegyük a te kezedbe, és kérünk, hogy te vezess, te irányíts gondolatainkat, te irányítsd a mi életünket, óvd meg a mi hazánkat mindenféle veszedelemtől. Urunk, te tartottál meg bennünket eddig is, ezután is, te őrizd meg a mi nemzetünket. Köszönjük, Urunk, hogy ismét igét hallgathatunk. Köszönjük ezt a helyet. Köszönjük ezt a szószéket. Köszönjük, hogy hangzik a te beszéded. És nem érthetetlen beszéd ez, ami a Bibliában van, mert te magad megmagyarázod. Köszönjük az ige hirdetést. Köszönjük a megértett szót. Köszönjük, Urunk, azt, hogy közben a lelkünkkel is beszélsz. Szólj hozzánk, most miközben az igére figyelünk. Hát a szent lelked által világos is meg ezt az üzenetet, hogy felfogjuk, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében kérünk. Amen. Mielőtt az igét felolvasnám, egy énekverset énekelünk, a 464. dicséretünk első versét. A 464. dicséretünk első versével készülünk tehát az ige hallgatására. Ez így kezdődik. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom a Római Levél 7. fejezetéből a 9. verset. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 7. részéből a 9. versben így szól az ige. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Kedves testvérek, a római levelet olvassuk a napi bibliaolvasó vezérfonal alapján, és most épp a 7. fejezethez érkeztünk, az első 13 vershez. Ez egy különleges rész, és egy nagyon őszinte rész, ahol Pál apostol, mint hogy a szívét kitárja. Ezt a kifejezést ismeri tulajdonképpen a bibliaolvasó ember, mert Pál apostol azt mondja, hogy máshol, hogy az ő szíve kitárult. Tehát őszintén elmondja azt, amivel foglalkozik. És ez a kifejezés különösképpen érvényes ehhez a római levélhez, vagy ehhez a fejezethez, hogy az ő szívét kitárta, mert éppen Korintusból írta ezt a levelet, a korintusi gyülekezetből, 54 húsvétján. Abból a korintusi gyülekezetből, akiknek korábban azt írta, hogy a szívem kitárult előttetek. Tehát, hol írta ezt? Korintusban, és ott miközben írja, elmondja a szívének titkait. A második kérdés, hogy kiknek tárta ki az ő szívét? A hit testvéreknek, tehát olyanoknak, akik meg fogják érteni ezt. És felvetődik a kérdés, hogy kiknek tárhatod ki a szívedet? És elmondhatom, hogy akárkinek ne tárjuk ki a szívünk titkait. Így mondja ezt az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédben, hogy ne dobd a disznók elé a kincseidet, a te gyöngyeidet, oda rohannak és megtapossák azokat. Tehát akárkinek nem érdemes szívünk titkait kitárni és elmondani. Mert miért bánnak majd azokkal a esetleg gyöngyökkel, amiket megmutattunk nekik. Ha nem olyan az a közeg, ahol őszintén lehet beszélnem a szívem titkairól, akkor inkább ne szólaljak meg, mert csak kár származik belőle. Pál apostol egy olyan közegben van, ahol ki tudja tárni az ő szívét. Hit testvéreknek mondja, hogy a szívem kitárult. Akkor se tárjuk ki a szívünket, hogyha valami kényszer hatására kellene ezt megtenni. Manapság sokat manipulálják az ember lelkét, és így a személyiségét is, és mesterségesen lehet olyan közeget létrehozni, ahol az ember kényszerítve érzi magát arra, hogy bizonyos titkokat elmondjon. Valami nyomás, mondjuk csoportnyomás következtében azt akarják, hogy elmondjak olyan dolgokat, amiket különben nem mondanék el. Pál apostol a gyülekezetben nem csoportnyomás alatt volt, nem egy ilyen világi csoportdinamika kényszerítette őt erre, hanem Isten szent lelke vezet arra, hogy a szívét most kitárja, és valamit elmondjam. Olyannak sem érdemes elmondani a szívünk titkait, aki úgyse tud segíteni. Olyannak érdemes elmondani, aki tudom, hogy megért, velem van, és valami jó tanácsot tud esetleg adni, hogy abban nehéz helyzetben ne őrlődjek tovább magam egyedül. Olyannak sem érdemes elmondani a szívünk titkait, aki nem érti a mi nyomorúságunkat, és ilyen nyomorúságban még nem volt, mint amiben mi vagyunk. Egy megváltott hívő embernek, aki Istentől tanult, érdemes azonban elmondani, hogyha valami nehéz van a mi szívünkön. Olyannak például, aki imádkozik értem. Tehát amikor valami nehéz lelki terhet hordozunk, akkor kellene keresni egy olyan embert, aki megért, aki ugyanezt a harcot harcolja, de tudja a megoldást, a segítséget, nem csak evilági, hanem valami fenti segítséget is ismer, és ezért imádkozni is tud. A gyülekezetben lehet az embernek elmondani a szívének a nehéz dolgait, de ott sem mindegy, hogy milyen közegben. Egy nagy csoportos beszélgetés, ahol lehetőség van megszólalni, ahol természetesen, hogy mindent nem mond el az ember. Nem szabad ilyen mazohista módon olyan dolgokat elmondani, amik nem illenek oda, amik nem illenek abba a légkörbe. A személyes beszélgetésben már jobb a helyzet, mert Isten előtt imádkozva a szívünk titkait elmondhatjuk az Úrnak, talán más előtt, aki tud tanácsot adni és segít. Vagy akik számára építő az, amit elmondok. Így Pál apostol a szívét kitárja, és ebben a fejezetben olyan dolgokat mond el, olyan lelki mélységekbe engedi bele tekinteni a olvasóit, és amikor elmondja a hallgatóit, ami megfelelő közegben hangzik el, és nagyon fontos, nem csak a hallgatók számára, a utókor számára is. Mondhatom azt, hogy Pál apostol azért tárta ki a szívét, mert Isten most egy kijelentést akart adni. Tehát el akart mondani bizonyos dolgokat, amiket jó, ha mi is tudunk. Így Pál apostol beszél különböző törvényekről, azt mondja, hogy bennem különböző gondolatok kavarognak, és elmondja, hogy többféle törvényt ismerek, ismerem a bűn törvényét. Ez a vétkezni muszáj törvény, amikor benne van az emberben az, ami hajtja a rosszra, olyanra, ami Istennek nem kedves és nem tetszik, ami miatt úgyis csak a lelkiismeret vádol majd bennünket, ez a bűnnek a törvénye, ami benne van minden emberben. Mondja az apostol, hogy magamban látok egy törvényt kiemelni, de mégis, hogy amikor olvassuk ezt a hetedik részt otthon, akkor tudjuk megérteni az üzenetét, hogy miről is van szó ebben. Pál apostol beszél a benne lakozó bűn törvényéről. Aztán beszél egy másik törvényről, ami a 10 parancsolat. Az a két kőtábla, ami fekete-fehére elmondta azt, hogy mi tetszik az Istennek, és mi nem tetszik az Istennek. Mi az, amit követnünk kell, ami az élet útja, és mi az, ami Istennek nem tetszik, ami a veszedelembe visz. És ez az Istennek a törvénye, az pedig megmutatja, hogy rossz úton vagyunk, és megítéli a bennem levő törvényt, a bűntörvényét. Ez tehát már a második törvény. Az egyik törvény, amiről beszél, a bennünk levő bűnnek a törvénye, törvényszerűsége. A második törvény, amiről beszél, az a 10 parancsolatnak a törvény, ami megítéli ezt az első bennünk levő törvényt, és megmutatja, hogy menthetetlenek vagyunk. Hogy oda meneküljünk Krisztushoz, hogy ő bennünket ebből kimentsen és kiszabadítson. És még egy harmadik törvényről is beszél a 23. versben, majd otthon elolvassuk, a 23. versben beszél az elmém törvényéről, ez így mondja, az én elmém törvénye, ez még már egy új új törvény, ami megjelent, és nincs mindenkinek ilyen törvénye az elméjében. Ez az új gondolkozás, vagy az új elme a Krisztussal való együtt gondolkozásnak, a megváltott ember gondolkozásának a törvénye, az elmém törvénye, aminek alapján gyönyörködöm az Isten dolgaiban, és még azt is elfogadom, hogy ő engem elítél. Mert tudom, hogy ugyanakkor Krisztusban hiszek, és ő engem ez alól kimentett. Ez pedig, amit eddig elmondott, érvényes Pál apostol életére és minden ember, megváltott ember életére is. Tehát, ha valaki már Krisztusé, akkor is ez a három törvény együtt van, sőt, akkor van csak a három törvény együtt, mert a harmadik csak akkor van, ha valaki Isten gyermeke. És ez a három együtt munkálkodik. Tehát Pál apostol, amikor elmondja ezeket a dolgokat, nem egy Istentől távol levő embernek a lelki hanem már egy megtért ember, egy Istenhez tartozó embernek az őszinte vallomása, szív kitárása, hogy én most már Istenhez tartozom, Jézus tanítványa vagyok, mégis ez az első két törvényszerűség sajnos bennem van, vagy ismerem ezt a kettőt, de hála Istennek van egy harmadik is, amivel ellenkezem a bennem levő bűn törvényével. Tulajdonképpen erről a fejezetről nagyon sokat lehetne beszélni, és nagyon sok tételt kiemelhetnék. Én csak két gondolatot emelek ki belőle, hogy ne legyen túl sok, ezt a kettőt magunkkal viszük, és majd segít a további elmélkedésben. Két dolgot mond el, két szívében levő titkot mond el. Beszél a változásról, és beszél az odaszánásról. Hogy az ő életében volt egy nagy változás, és beszél arról, hogy ő odaszánja magát Istennek. Ez a kettő, és ennek a kettőnek az alapján mondom el röviden a mai üzenetet a bevezető után. Először beszélt tehát az életében levő nagy változásról. Ez egy szent titok, amit az elmond, hogy épülésünkre legyen, és ezért választottam a textusként, alapigeként a 9. verset. Én pedig régen éltem a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Hogy hogyan mondhatja azt, hogy élt a törvény nélkül? Azt mondja, én régen a törvény nélkül éltem. És akkor eljött a törvény, és akkor felelevenedett a bűn. Hát hogy mondhatja, hogy nem volt törvény nélküli? De valaki áll, hogy nem volt törvény nélküli ember. Hát ő saját maga elmondja Filippi levében, hogy milyen szigorú vallásos nevelésben részesült. Hogy a szülei bibliaolvasó emberek voltak, és ő gyerekkorától kezdve ismerte a Isten törvényét. Kicsit olyan volt, mint mi, nekünk hitben járó szüleink voltak, és így neveltek bennünket, és még azt is emlékszem, egyszer úgy mondtuk, hogy megtanítlak fiam Móresre. Mi gyerekek azt mondtuk, hogy megtanítlak fiam Mózesre. Annyira benne voltunk az Isten törvényében. Hát én azt hiszem ezt a Pál apostolt is, hogy amikor kis gyermek volt Tarzuszban, az apja megtanította Mózesre. Tehát hogy mondhatja most az a saját életéből, hogy egyszer éltem a törvény nélkül, aztán eljött a törvény, és felelevenedett a bűn. És ez a kérdés jogos, és érdemes ezt végig gondoljuk, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen ő valóban nem élt a törvény nélkül. De itt nincs ellenmondás, vagy mindjárt megértjük, hogy miért mondja. Nem élt a törvény nélkül, mert az apja megtanította Isten törvényére, aztán később rabbi képzőbe járt, a jeruzsálemi teológiára járt, sőt nem is akárki volt az ő mester, hanem a világhírű nagy rabbit, a Gamáliel lábainál tanult, ott aztán igazán megtanulhatta az Istennek a törvényét. Így hát valóban ő Isten törvénye nélkül élt volna? Igen. Mert ez számára csak egy külső törvény volt, egy külső beszéd volt. Ez csak egy írás volt, ami nem vált vérré és valósággá. Ez csak egy hagyomány volt számára. Egy nem élő hagyomány volt számára. Olyan, mint egy ilyen nem csodás történeteket olvasott, hanem megszáradt történelmet. Mint hogy az egzisztencialista filozófusok azt mondják, hogy a history is the erstartegeschichte, hogy a történelem az kiszáradt történet. Tehát számára a bibliai történetek ilyen kiszáradt régi történelem volt. Az Isten törvénye pedig, hát mondjuk többre értékelte nyilvánvaló, mint a Hammurabi kódexét, de mégis nem volt számára egy olyan valóság, húsba, vérbe vágó valóság, ami élő módon működött volna benne. Mint hogy nagyon sokan vannak, akik azért tudják, hogy mi a Istennek az akarata, de hogy túlteszik magukat rajta. Tehát jó, Istennek ez az akarata, én meg a magam akaratát cselekszem. Tudom, hogy hogyan van a 10 parancsolat, nekünk is van ugyanaz a törvényünk, nekünk is törvényünk, Pál apostolnak volt ugyanaz a 10 parancsolat, ami törvényünk, az a Mózes írta, csak egyszerűen van egy 10 parancsolat, és valahol van, mi meg itt vagyunk. Tehát bennünket nem befolyásol, és mi élünk saját, magunk a saját elképzelésünk. Így volt ezzel a parancsolattal is. De történt valami. Tehát ebben az egy versben olvassuk, és ezt az egyet magyarázom, hogy én pedig értem régen a törvény nélkül, ezt megértettük, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Egyszer csak a parancsolat élő beszéd lett. Ami eddig holt beszéd volt, most élő beszéd lett, amikor egyszer csak a parancsolat élő valóságként elérkezett hozzá. Amikor Isten személyesen mondott neki valamit. Így is mondhatom, hogy Isten ráaplikálta, ráalkalmazta a bűnt és a törvényt, és azt mondja, hogy te vagy az ember. Amikor Isten újja, mint egy rámutat az emberre, és azt mondja, hogy rólad van szó. Amikor Isten rászabja az ő törvényét, és te az az egy ember vagy, akiről most szó van. A Bibliórán a napokban szintén a római levelet vettük, és ott arról volt szó, hogy egy ember által jött be a bűn a világra, az Ádám által. Egy ember által pedig mindnyájan megmenekülünk, ez a Krisztus. És erről beszéltem, és elmondtam, hogy egyszer hallottam egy ige hirdetést, ami ezután azt mondta, hogy te vagy az egy ember. És ennek volt ereje. Mert itt rólam van szó. És Pál apostol most már nem csak úgy általában ilyen vallásos igazságokat gondol végig, és egyszer csak az Isten törvénye nem egy tőle független valóság lesz, hanem az Isten igéje róla szól, és az Isten törvénye őt károsztatja, és őt ítél, és az ember összezsugorodik, és semmi lesz az Isten szemében, mert tudja, hogy elveszett. Mert hogyha én az Isten törvényét nem tartottam meg én, akkor én fogok elveszni. Mert a törvény azt mondja, hogy ezt mondja a törvény. Átkozott az, aki meg nem tartja az Isten beszédét, a törvény szavát, hogy cselekedje azt. Azt mondja itt Pál apostol, hogy de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Az, hogy ama a parancsolat, hogy melyik parancsolat volt a 10 közül, nem tudom. Azt nem jegyzi fel, nem is tudja kitalálni, hogy a 10 parancsolat közül melyik lett az, ami melbevágta, szíven ütötte. Az, hogy tiszteld atyádat, anyádat. Ez is felelevenedhet, hogy én nem tiszteltem igazából atyámat és anyám. Most nem tisztelem, de még élnek tisztelhetném. Vagy már nem is tudom őket tisztelni, mert nem tudom őket szeretni. Talán az 5. parancsolat volt, ami felelevenedett. Vagy ne paráználkodj, ne legyél tisztátalan, vagy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Nem tudjuk, melyik volt ama parancsolat, azért 10 közül lehet választani, bármelyik lehetett. De az, hogy felelevenedett a bűn. Egyszer csak ember megsemmisül, azt mondja, hogy én bűnös vagyok, és Isten meg nem szereti a bűnt, és most itt valami rendetlenség van közöttünk, és így nem maradhatok. Azt mondja való Pál apostol, ebben az okfejtésében, a másik fejezetben, hogy bűnné váljon a bűn. Vagy talán épp a 7. részben fogjuk olvasni, hogy igazán bűnös legyen a bűn. Hogy amit eddig megmagyaráztam, hogy csak egy rossz szokás, ez csak egy olyan dolog, amit mások is csinálják. Ez csak egzisztenciális valósága lesz, hogy Istennek nem tetszik valami az életemben. Egy dolog felelevenedett a bűn, bűnélet egy dolog. Nagyon sokszor mondják így, vagy többször mondják az ige hirdetők is, hogy az, hogy bűnösök vagyunk, az sokszor egy dologban nyilvánul meg. Tehát az, hogy a bűn törvénye alatt élünk, hogy bennem van a bűnnek a törvénye, ez sokszor egy dologban valósul meg leginkább, mint hogy a koffernek is van egy füle. Az egész bűnösségemnek is van egy fogantyúja. Ez az. És ez az a törvény, ami megelevenedik. És azt mondja, itt van a baj, és itt neked meg kell változni, és amíg meg nem változol, addig nincs megoldás, addig a koffert se tudod vinni se, vagy azt kell vinni. És Pál apostol azt mondja, hogy felelevenedett, és attól kezdve se éjjele, se nappala nem volt, amíg meg nem találta azt, aki azért jött, hogy a bűneit elvegye. És hogy az Istennek ezt a károsztatását levegye róla. Mert Krisztus azért jött, hogy bennünket, akik a bűneinkből őhozzá menekülünk, hogy Istenünk, szeretnénk már rendezni az életünket vele, de nem tudunk megváltozni, ezeket megsegítse. Ezért jött, hogy a bűneinket elvegye. Ugye ismerjük ezt. Pál apostol azért mondja ezt mind nekünk, mert ő ezt megtapasztalta, továbbá a Szentlélek indította Pál apostolt, hogy mindezt leírja. A Szentlélek nógatta Pál apostolt, hogy ugyan már nyisd ki a szívedet, és tárd ki ezeket a dolgokat, mert lesznek sokan, akik hasonló lelki utakat fognak végigjárni, és lesznek sokan a késő utókorban, akik ugyanezt a lelki vívódást fogják majd megharcolni, és nekik segítségre van szükség, és mondd el, hogy te ezt végigjártad, de nem maradtál benne, mert amikor felelevenedett az Istennek a törvénye, megelevenedett a bűn, amikor eljött a ma törvény, és akkor az történt, hogy benn egy nagy változás keletkezett. Ezért Pál apostol első, amit mond, egy nagy változás az életében. Ott változott meg az életében. És miután Krisztus a középpont lett, első lett, igazából keresztény ember lett, Krisztus tanítványa lett, akkor megszületett az a harmadik törvény, ami nem mindenkinek van meg. Ez az, így mondja, az elmém törvénye. Ez a megváltozott gondolkozás. Tudni, a megtéréskor az embernek a gondolkozása megváltozik. Szokták mondani a bibliai tudósok, hogy a bibliai szövegben a metanoia az, ami a megtérés szava, ami az értelem megváltozását jelenti. A nous, az értelem változik meg. A görögben a nous az a értelem, a metanoia, a noia a nousból jön. A meta változás. Tehát az embernek a gondolkozása megváltozik, hogyha odafordul ahhoz, aki ebben a nehéz helyzetben igazából meg tudja segíteni. És ezt többen el tudjuk mondani, tanukat tudok ide hívni a gyülekezetben, és meg tudom kérni a testvéreket, mondják el, hogy valóban megváltozott a gondolkozás. Mert valóban megváltozik az ember gondolkozása. Lehet, hogy nem egyről kettőre, de hogy hosszú távon visszagondolkozunk, akkor látjuk, hogy most már ott van az elmém törvénye, a megváltott elmének a törvénye, a belső új átgondolások során, és egy más gondolkozás által én most már másképp látom ezt az egészet, hogy mi ezt ismerjük el. Mert azért mondja az apostol az egészét, hogy mi ezt megismerjük, és mi életünkben is valóság legyen. Tudnilik, éltünk az Isten törvénye nélkül. Valóban Isten törvénye nélkül éltünk. Ez nem osztott és nem szorzott a mi életünkben. Noha tudtuk kívülről konfirmáció óta a 10 parancsolatot. És akkor egyszer csak az történt, hogy ama parancsolat eljött, egy parancsolat eljött. És akkor Isten újra megérintett. Isten szent lelke megszorongatott. Az igéje elkezdett égetni bennünket. Mert az Isten igéje olyan, mint a tűz. Belül a lelkünket éget és nyugtalanítja. Addig, amíg oda nem találunk Krisztushoz. Vagy az Isten igéje olyan, mint egy pöröly, egy szikla zúzó pöröly, ami szétzúzza a erősségeinket. A bűnünk láncát is azt töri szét. Mint a szép ének mondja, ami erről beszél, a bűneinek zárját az Úr nyitotta ki, a vétkeimnek árát az Úr fizette ki. Ó, zengjen hála ének az Úr szent nevének, dicsőség ő neki. Tehát Pál apostol, amikor a szívét kitárja először, ezt mondja el, és erről kicsit többet is mondtam a testvéreknek, hogy élt a törvény nélkül, amíg elérkezett amatörvény, felelevenedett a bűn, és abból oda menekült Krisztushoz, és megszületett egy újabb törvény, az elme törvénye, ami már gyönyörködött az Isten dolgaiban. A másik gondolat, ami egy óhajtás, vagy egy felszólítás, vagy egy buzdítás, az a negyedik versben található, otthon utána tudunk nézni. Itt az összefüggéseket lehetne boncolgatni, és soká tartana majd, mindezt végig gondolhatjuk. Csak ennyit emelek ki. Mindez azért van, hogy legyetek máséi. Azéi, aki a halálból feltámadott, hogy gyümölcsöt teremjetek. Hogy a másik gondolat az, hogy legyetek másé. Nem azért, aki eddig voltál, mert eddig a világé voltál. Csak e világé, ez immanens valóságé voltál. Túlvilággal, Isten világával nem számoltál. Éltél a mának, pedig ez a világ elvész. Ennek a kívánsága. És akkor odállunk Isten elé. Legyél másé, azért, aki feltámad a halálból, és megmutatta az a halál utáni életet is, az, hogy van egy más élet is, és ez a mi földi életünk csak egy szakasz, és ennek folytatása van, és az igazi élet akkor kezdődik, örökké tart, erre készülünk fel ebben a földi életben, és ne ennek a földi életnek legyünk a hanem annak az életnek, ami most a szívünkben lehet, hogyha Krisztushoz tartozunk, mert ő feltámadt és megmutatta az új élet erőjét. Hogy legyetek másé, azéi, aki feltámadt a halálból, hogy neki gyümölcsöt teremjetek. Eddig a testéi voltunk, a testnek a rabjai voltunk, csak ami nekünk jól esett, a testi kívánságunknak megfelelt, azoknak éltünk. Mintha nem is lett volna lelkünk. Legyünk máséi, azé, aki nem csak a testünkre visel gondolt, hanem a lelkünkre is. Krisztusé legyünk, aki feltámadt a halálból, azért, hogy nekünk új gondolkozást, testet és lelket adjon. Eddig voltunk a máséi, a gondolatokéi voltunk, amikor a gondolatok akaratát cselekedtünk, a rossz gondolatok akaratát cselekedtünk, nem tudtunk megállni, ellenállni, a gondolataink űztek. Legyünk azéi, aki gondolatokat ad, legyünk Krisztusé. Igen, hogy ő neki éljünk. Nos, testvérek, Pál apostol csak néhány titkot fedett fel az ő szívéből, elmondta mi nekünk az ő drága megtapasztalásait, és legyenek ezek a mi megtapasztalásaink is. És adott helyen, hogy másnak tudjunk segíteni, mi is tárjuk ki a szívünk titkait. Hogy így ezáltal is annak teremjünk gyümölcsöt, aki értünk meghalt és feltámadt. Amen. Válaszoljunk az igére, és a megkezdett 464. dicséret, 464. dicséret harmadik versét énekeljük. Gyógyítsd meg sok nyavajám, enyhítsd szívem bánatán. Kétség gond, ha gyötrenek, biztasd nátszá hitemet. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csendes órát. Köszönjük, hogy olyan sok szempontból új megvilágításba került az életünk és az életünknek a dolgai. Köszönjük, hogy Te irányítottad a gondolatainkat. Köszönjük, hogy láthatunk egy embernek a szívének a titkait, és azokat a lelki harcokat, amik segítenek a mi lelki harcainkban, mert megtalálta a megoldást, és mi is megtaláljuk a megoldást az ígében, a veled való személyes kapcsolatban. Add, Urunk, hogy legyünk most már máséi, azé, aki értünk meghalt és feltámadott, hogy ő neki gyümölcsöt teremjünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten eltemettük Varga Ferenc Sándor testvérünket, aki 72 éves korában hunyt el. A gyermekei visszaemlékeznek őre, meg az elmúlt évben elhunyt édesanyára is, és Isten vigasztalását kérték és kapták, amikor az Ézsaiás próféta könyvéből az ige hangzott el, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megtört és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatos lelket. Isten adjon vigasztalást az egész családnak. Holnap este fél hétkor a templomunkban szintén lesz egy gyászisten tisztelet lesz, amikor talán többünk számára ismert Virág Éva Virág testvérünket, aki 35 éves korában hunyt el, fogjuk Isten előtt búcsúztatni. Ő a Határút 9-ben lakott. Már most megemlítem, hogy azoknak, akik a munkás Szent József plébánia urna temetőjében akarnak esetleg majd végső nyugalmat találni. És újabban az urna temetőben lent már nincsen lehetőség arra, hogy Isten tiszteletet tartsunk. Mert eddig mindig ott tartottuk az Isten tiszteletet, a búcsú Isten tiszteletet. Arra gondoljuk, hogy lehetőséget kínálunk, hogy a búcsú Isten tiszteletet itt tartjuk meg a termünkben, és utána lehet az urnát elvinni. Lelki alkalmakat hirdetek, egy nagyon érdekes és különleges evangelizáció lesz a Nagyvárad téri református templomban. Ez hétfőtől péntekig. A kijáratnál, a virág persejnél ennek a kicsinyített mását elvihetjük. Aki el akar menni, menjen el, javaslom, nagyon jó igehirdetési sorozat lesz. Tehát a Nagyvárad téren a református templomban hétfőtől péntekig minden este 6 órakor a Soltvadkerti lelkész Sipos Levente tart evangelizációt. Ez nincs messze tőlünk, érdemes meghallgatni. A témája is izgalmas, a tengerbe dobott malomkő. Ez a Jelenések könyvében olvasható, amikor a nagy Babilon bukásáról beszél. És hétfőtől péntekig minden este erről szól az igehirdetés, a nagy Babilon bukása. Menjetek ki belőle, én népem, sírók és örvendezők, örüljetek ti szentek. Tehát erre az evangelizációra mi is hivatalosak vagyunk. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, a konfirmációs órát hétfőn 5 órakor tartjuk. Várjuk azokat a 7-es, 8-os korban levő fiatalokat, akik most fogják majd megérteni, hogy miért lettek annak idején megkeresztelve. Hirdetem a kedde este 7 órakor kezdődő alkalmat, a dolgozók biblióráját, ahol bibliaiskolai jelleggel foglalkozunk hitünk alaptételeivel. Nevezetesen a hitvallásunkkal, a második helyvét hitvallással, ennek most a 18. részét veszük, ami az egyházi szolgákról, egyházi szolgálatokról ad tanítást, hogy nálunk protestánsoknál nem a lelkész csinál mindent, hanem különféle lelkészi szolgálatok vannak. Sőt, még azt tanítja a hitvallásunk, hogy az egyetemes papság elvét valljuk, vagyis Isten igéjét nem csak a lelkész képviseli, hanem sokan a gyülekezetben. Nos, erről lesz szó kedden. Csütörtökön a Biblia órát 5 órai kezdettel megtartjuk. Péntek, a hónap első péntekje, ilyenkor és most is megtartjuk a presbiteri Biblia órát 6 órakor. És végül szombaton 9 órakor egy nagyon kedves alkalom lesz a nőtestvéreknek. Ennek a hirdetésére megkérem a tiszteletes asszonyt, hogy néhány szóba hívogassa a nőtestvéreket.
Kedves testvérek, nagyon szép alkalom van mögöttünk a vasárnap délutánt illetően. Először erről szeretnék szólni és megköszönni hálásan a férfi testvérek együttműködését, különösen Kovács Gyula testvérünk rendkívül finom szendvicseit és jelenlétét, és a Hernádi Feri bácsinak is a szokásos kedvességét, amit körülöttünk tettek. Köszönjük szépen, és egyben a lehetőség legközelebbi alkalommal másoknak is nyitott. Most viszont szombaton tulajdonképpen ennek a témának a részbeni folytatását, illetve átbeszélését szeretnénk megérteni. Leginkább, ha még valaki ezen nem vett részt, ő neki mondanám, hogy ez egy női reggelizés, ami valóságos. 9 órakor kezdjük. Erre bónokat árulunk, amit Gabi fog a kijáratnál osztogatni. 100 forintért lehet elvinni, de ha valakinél nincs most egy 100-as, akkor anélkül is. És ha valaki nem jutna ehhez hozzá egyáltalán, természetesen eljöhet. Ez egy visszajelzés igazából arra nézve, hogy körülbelül hány főre számíthatunk. Tehát szeretném kérni, hogy az vegyen magához ilyen jegyet, aki tényleg komolyan gondolja, hogy jön. Nyilvánvalóan semmilyen retorzióban nem részesül, ha mégsem tudott eljönni, csak ne legyen túl nagy különbség, mint a múltkori alkalommal volt, mert szeretnénk erre készülni. A témája pedig a női csendes délután folytatása lesz, vagyis a stresszel kapcsolatos további kérdéseinket szeretnénk tovább fűzni. Ugye ezek kötetlen, ezek viszont kötetlen együttlétek, tehát nem is számítunk előadásra, hanem csak egy rövid ismétlésre, illetve a téma további kijelölésére, de aki itt volt, az úgy is tudja, hogy neki milyen mondani valója lenne még ehhez, vagy bizonságtétele. Ha valaki pedig nem tudott részt venni vasárnap, akkor most van lehetősége, hogy megismertessük, és egy kicsit részesüljön abból, amiből mi részesültünk. Szeretettel várunk tehát mindenkit szombaton 9 órára a hátsó teremben. Még csak annyit, mivel most nem tudjuk az asztalokat elhelyezni a holnapi gyászisten tisztelet miatt a teremben, szeretném megkérni a keddi óra résztvevőit, hogy szíveskedjenek számítani arra, hogy kedden majd szeretnénk elhelyezni az asztalokat, hogy azzal már ne legyen gondunk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a hirdetést. Énekeljük záró énekünket a 464. dicséret 4., 5. és 6. versét, és majd a himnuszt elénekeljük. A 464. dicséret a 4. verse így kezdődik: Van hatalmad rá, tudom, műveld édes Jézusom.